Urunk, leborulunk szent templomodban, és magasztaljuk nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Kérünk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Amen. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden kedves tagját, Pál apostol jó kívánságával, kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen. Mai ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén magasztaljuk a mi Urunkat Mózes zsoltárával, énekével, a 90. zsoltárral. A 90. zsoltár első verszakát énekeljük így fennállva. Te benned bíztunk, elejétől fogva, Uram. Helyünket elfoglalva énekszóban magasztaljuk tovább a mi Urunkat a 486. dicsérettel. 486. dicséretet énekeljük, ez a régi énekeskönyvben a 344-es, tehát 486 vagy 344, és az első négy versét énekeljük most. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk mai újszövetségi igeszakaszunkból, Péter apostol első levele, harmadik részének 18-tól a 22. versig teredő szakaszából. Helyet foglalva, nyitott szívvel, engedni kész lélekkel hallgassuk meg a hosszabb igeszakaszt, Péter első levele, harmadik rész, 18. versétől, ahonnan így szól hozzánk, így tanít Isten beszéde. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Így ment el a börtönben levő lelkekhez is, és prédikált azoknak, akik egykor engedetlenek voltak, amikor Isten türelmesen várakozott Noé napjaiban a bárka készítésekor. Ebben kevés, szám szerint 8 lélek menekült meg a vízen át. Most pedig titeket is megment ennek képmása, a keresség, amely nem a testszennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért, a feltámadt Jézus Krisztus által, aki miután felment a mennybe, Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erők. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, hálaadással borulunk eléd ezen a mai napon, különösen is, amikor összegyűlhettünk azért, mert újra terem a föld, termett, és ott van a kenyér az asztalunkon. Hálát adunk, Urunk, az állami ünnepért, ami nemzetünknek, országunknak megtartatásáért. Hálát adunk azért a hűséges szeretetért, amelyre végig kísérted az életünket. Dicsérünk és áldunk, mert testünk, lelkünk a tiéd, és te táplálod mindkettőt. Dicsérünk és áldunk, mert népünk és nemzetünk is a tiéd, és több mint 1000 éve megtartottad itt, ezen a szép helyen, a Kárpát-medencében. Dicsérünk és áldunk téged, hogy magyarul imádhatunk egyáltalán, hogy hallgathatjuk a te beszédedet, hogy megismerhetjük a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy szívünkre helyezed igazságodat, mert a te igéd igazság, és a te beszéded színigaz. Áldunk téged, édesatyánk, hogy ma is várhatunk, szólíts meg minket a hallható szóval, erősíts meg a te kegyelmedben a látható ige által, az úri szent vacsora jegyei által. Erősíts meg abban, hogy te türelmes és hűséges Isten voltál, vagy és maradsz örökre, és hogy jöhetünk hozzád, pedig annyit vétettünk, annyit mulasztottunk, annyi mindent nem tettünk meg, amit pedig ránk bíztál, ősidőktől fogva. Köszönjük neked a kenyeret, köszönjük neked első királyunk életét, hitét, munkálkodását, és köszönjük, hogy itt lehetünk-e hazában, hogy rád nézzünk, hogy téged hallgassunk, hogy áldást nyerjünk szent kezeidből. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, légy itt közöttünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most a 225. dicséretünk első versét énekeljük. 225, ez a régiben a 165-ös volt. 225. dicséret első verszaka, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. A gyerekek ez alatt átvonulnak a maguk foglalkozására, együttlétére, akik erre jöttek. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván-e megszentelt órában, Írva található az olvasott bibliai szakaszban Péter apostol első levele 3. részének 18. versében. Kérem, hogy az ige iránti tisztelet jeleként fennállva hallgassuk meg az igehirdetés alapigéjét, Péter első levele 3. rész 18. verséből. Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megelevenítetett lélek szerint. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. A mi Urunknak igazi küldetését, legfontosabb feladatát fogalmazza meg itt Péter apostol, és adja át nekünk 2000 év távlatából is. Jézus Krisztus igazi küldetése, hogy Istenhez vezessen minket. Mert oda kell vezetni minket, testvérek, nem úgy születünk, hogy ismerjük őt, nem úgy születünk, hogy csak úgy véletlenül rátalálunk, nem úgy születünk, hogy magától értetődő a hit, a bizalom. Valaki szinte kell, hogy fogja a kezünket, és oda vezet minket Istenhez. Maga az Úr Jézus sokszor ezt a családon keresztül teszi, vagy akár államférfiakon keresztül is teheti. És ma augusztus 20-án olyan jó erről bizonyságot tenni, hogy olyan királyt adott nekünk elsőként Isten, akinek a szívében ez a küldetés égett. Nem csak úgy pislákolt, hanem lángolt. Lángoljon, mondja egy énekünk is, lángoljon a te szíved Krisztusért. Jézus maga azért jött, és azért vállalt annyit, szenvedést, nélkülözést, megaláztatást, fájdalmat, sőt a halált is azért vállalta, hogy Istenhez vezessen minket. Engedd, hogy most is oda vezessen, mint egy megfogja a lelki kezedet, és oda állít a szent és hatalmas uralkodó elé, aki mindeneknek ura, aki a leghatalmasabb, akinek a kezében van a mindenség, benne élünk, mozgunk és vagyunk. És aki az Úr élet, és aki szentnek tartja már Krisztust az ő szívében, ahogy a tegnap ige szakaszban olvashattuk ezt Péter levelében, abban magában is felébred ez a missziói tűz, hogy Istenhez vezessen másokat. Ez elkerülhetetlen. Én még nem láttam olyan hitre jutó embert, akiben fel nem erült volna, hogy de akkor hogy adjam tovább. Egyszer elém állt, már meséltem ezt a történetet, egy bibliai előadás után egy világi környezetben egy fiatal ember, tehát nem egyház, nem istentisztelet, ki rám nézett, hogyan tovább. És akkor ott már később derült ki, amikor elkezdtünk rendszeresen beszélgetni, aztán konfirmált, stb., hogy ez a fiatal ember, ez tüzet fogott. Hogyan tovább? Akkor most akkor hogy lehetne ezt megélni? Hogy lehetne ezt továbbadni? És tudjátok, augusztus 20-nak ez az igazi nagy ajándéka a magyar történelemben, hogy az első királyunk ilyen lehetett. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor tért meg, de úgy tudjuk, hogy gyerekként lett megkeresztelve, és erre majd mindjárt visszatérek az édesapja viszonylatában. Nem tudjuk, hogy pontosan mikor tért meg, de úgy tűnik, egész életét vizsgálva, minden hibáját is beleértve, hogy ez az ember megtért az Úr Jézus Krisztushoz. Hogy ez az egykori vajk, későbbi aztán Szent István királya, hogy ma tisztelettel emlegetjük, az nem egyszerűen egy politikus volt, egy rátermett ember, egy jó stratéga. Onnan is látjuk ezt, testvérek, hogy nagyon érdekes, tulajdonképpen úgy tűnik, itt ugye vannak történelmi bizonytalanságok, most fogadjátok el, hogy egyfajta történelmi szemléletet osztok meg veletek, de úgy tudjuk, vagy így tudják némely történészek, hogy amikor Géza, az ő apja, megkeresztelkedett, akkor, vagy nem sokkal utána keresztelték meg Vajkot is. És ez azért érdekes, mert Géza, mint nagy fejedelem, felnőttként kérte ezt, és ő döntötte el, a nagy fejedelem Géza, hogy hol keresztelkedhet és keresztelkedni szeretne.
és nem ment Bizánc felé, nem ment kelet felé, hanem fordult nyugat felé, és első vagy nagy Ottó német-római császártól kért lehetőséget, hogy ő biztosítson helyet és püspököt arra, hogy megkeresztelkedjen, mint magyar fejedelem. Felnőttként döntött így Géza, de úgy tűnik, nem bántásul mondjuk, de úgy tűnik, hogy ez inkább politikai érdek volt. István pedig, az egykori Vajk, lehet, hogy ugyanott és ugyanakkor, de mindenképpen gyerekkorában még, úgy tűnik a leírásokból, úgy esik át a kerességgel, mint gyermek, aki ezt nem is kérte. Érzitek a különbséget? Első ránézésre úgy tűnik, hogy a hitvalló döntést a felnőttként megkeresztelkedő Géza hozta meg. Ez igen. Ő úgy dönt, hogy Jézus Krisztus követője szeretne lenni. Ezért kéri a kerességet felnőttként. Egyébként ő a tengrizmusban hitt, ez egy ősi mongol, félig sámánista és mindenféle furcsa vallás. Csak hogy tudjatok róla, 12 istenben hittek legalább, volt egy főistenük, ez a tengri. Ő szerintük, ugye ezek szerint a sámánok és pogány papok szerint a tengri az teremtő lehetett, de hát istenként imádták a földet, a napot, a nyarat, a telet, a vizet, a lovakat. Tehát egy ilyen pogány környezetből jön Géza, István apja, és dönt úgy, felnőttként, vezetőként, irányító politikusként, bár akkor még ugye törzsszövetségben él gyakorlatilag a magyar nemzet, és nem beszéltünk még államról, egységes államról, de mégiscsak ő lesz a nagy fejedelem, Géza, és így dönt, hogy de én a Krisztus csapatához csatlakozom. A kis gyermek pedig átesik. Átesik a kerességem, gyermekként, tudatlanul. És milyen érdekes, egyébként a kerességben, tudjátok, mai napig van, ahol ez így működik, hogy új nevet kapnak a megkereszteltek, és utána azt használják. És tudjátok, milyen nevet kapott Géza? István. Ő volt az első István, akit megkereszteltek. De nem használta. És nem is így jegyzi a történelem. A kis Vajk, pedig ma már nem emlegetjük Vajtként, hanem egyenesen Szent Istvánként, az már egy külön történet, hogy 1083-ban őt szentté avatják, tehát a halála után néhány évtizeddel. De a lényeg, és ezt szeretném kidomborítani, hogy értsétek, Gézával valószínűleg nem történt meg, ami megtörtént a fiával. Géza ilyen-olyan érdekből, megfontolásból keresztelkedett meg felnőttként, a kis fia, István, későbbi István, átesett úgymond a kerességen, de az Isten szövetségét hittel megragadta. Úgy, ahogy a tegnapi igében mondja Péter apostol, hogy tartsátok az Urat, Krisztust szentnek a szívetekben. István életén ez átsugárzott. Mai szavakkal azt mondanánk, hogy István élő hitre jutott minden bizonnyal. Még az apja nem biztos. És ez azért tanulság ma nekünk, nem csak azért, hogy lássuk, igenis a gyermekkerességnek is van helye a Szentírás tanításában és az egyház életében, és nem azon múlik az igazi hit, hogy valaki felnőttként keresztelkedik meg, vagy gyerekként, hanem hogy a szívében mi van, a szívében mi történik, történik-e valami, tüzet fog-e, lángra gyúl-e az a szív, mint Istváné, vagy nem gyúl lángra, csak megmarad, így mondom, ügyes taktikusnak, mint az apja. Pedig egyébként az apja is, például a Veszprémi püspökséget ő alapítja. Ő támogatja a bencéseket, hogy Pannonhalmán kezdjenek el építeni egy apátságot. Apja Géza az, aki leteszi az állam alapjait abban az értelemben, hogy ő az első magyar uralkodó, akinek székhelye van. Először Esztergom, aztán Székesfehérvár. Ezt még Géza elvégzi, és ebben is ott vannak a keresztény vonások, de a Krisztus hit, vagy most a mai igény szerint az Istenhez vezérlő hit, az Istenhez vezérlés felelőssége István szívében gyúlt fel. István szívében. Azért testvérek, abban az időben, amikor tudjátok a történelmből, hogy még a törzsi fejedelmek igencsak áhítoztak a vezetésre, főleg Koppány, de mások is, ebben a helyzetben az ifjú királynak komoly erőbe, áldozatba, pénzbe, energiába, presztízsbe, sok mindenbe került, hogy végül is 10 püspökséget megalapítson mai egyházmegyék őseit. Ezeket tudjuk is, csak felsorolom az érdekesség kedvéért. Esztergom, Győr, Veszprém, Pécs, Vác, Eger, Kalocsa, Csanád, Bihar, vagyis az a nagyváradi püspökség és az erdélyi püspökség alakul meg Gyulafehérvár központtal. Egyébként ezek mind a mai napig léteznek, és ebből több érsekség is lett, ami egy még magasabb rangot jelent. Ezeknek a létrehozása és beindítása, megszervezése, épületek felépítése, papok hívása, szolgálatba állítása, az egész rendszer kidolgozása, hogy ez a 10 egyházmegye lefedje a magyar királyság területét, hiszen ugye István megkoronázásától beszélhetünk magyar királyságról, ez nagyon komoly áldozathozatallal járt István részéről. De ott volt a szívében ez, hogy Istenhez kell vezetni a magyart. Az egy élő, igaz Istenhez kell oda vezetni. Különben elveszünk. És ez nem politikai és nem taktikai kérdés. Ez hitbeli, ez missziói kérdés. Istenhez vezetni a magyarságot. Tüzet fog, lángra gyúl, pedig mondom, a kerességben még gyerekként részesül, de az evangéliumot meghallja, megérti azt, amit ma ilyen szépen így fogalmaz meg a mai igénk Péter apostol által, Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az igaz a nem igazakért. István szíve nagyot dobbant valamikor. Hát ilyen Isten több nincs. Ilyen megváltó nincs, hogy az Isten szenvedjen a bűnös teremtményért. Ilyet én még soha semmelyik vallásban nem hallottam, nem láttam. Ilyen csak egy van. Én ennek az egynek adom oda az életemet. Ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki igazként szenvedett a nem igazakért. Mit vállalt értem ez az Úr? Őt akarom követni, és hozzá akarok vezetni mindenkit. Ég-e bennünk ez a tűz? Sok szempontból büszkén és tényleg örömmel valljuk, hogy az első királyunk milyen nagy dolgokat vitt véghez, elévülhetetlenek az ő állam szervezői érdemei is, de igazából vallom, hogy ez a tűz gyulladt fel István szívében, a megváltás öröme, az Úr Jézus váltságának felfedezése, páratlan szeretetének megismerése, és az a missziói buzgalom, hogy igen, mondjuk el másoknak is. Ez a tűz ége bennünk. Egy picit még visszatérve magára az Úrra. Ugye ez a szakasz, amit olvashatunk a mai igeolvasó rendünk szerint, nagyon különös rész, ugye bekerült a Hiszek egybe is, alá szállt a poklokra. Ez az a nagy szombati pillanat, amikor az Úr Jézus már nagypénteken meghalt, de még nem jött el a húsvét hajnala, hogy tudnék feltámadjon. A kettő közöttről írja ezt Péter apostol, egyedül ő írja ezt le, mások erről nem tudnak, de mi hisszük, hogy ezt is a Szentlélek ihlette, még ha vannak nyitott kérdések is, hogy pontosan mi történt, de egyet most ragadjunk meg. Jézus Krisztusban ott volt a felelősség, hogy lélekben, mert testben akkor még a sírban nyugodott, hogy lélekben elmenjen azokhoz a lelkekhez, abba a köztes állapotba, vagy akár mondjuk így a Seolba, ahol az elhunytak várakoznak a feltámadásra, ahol az elhunytak várakoznak az utolsó ítélet napjára, és elmegy Jézus, és ott még prédikál. És úgy eszembe jutott, hogy hány sírra, ugye mi föl szoktuk írni, nyugodj békében. Hát Jézus nem tudott békében nyugodni, mert dolga volt. Jézus nem nyugodott békében a sírban. A teste ugyanott volt, de ő lélekben, ahogy Péter írja, elment emezekhez, a lelkekhez, akik Noé napjaiban engedetlenek voltak, és prédikált, csak itt jól értsük, a szó is fontos, nem evangelizált Jézus, prédikált, egy más szót használ itt az apostol, nagyon bölcsen, tudatosan, nehogy valaki azt higgye a késői olvasók közül, hogy lám-lám, hát a halál után is meg lehet térni, a halál után is lehet még az üdvösséget választani, nem lehet. Ez nem evangelizáció. Ez egy prédikáció, amit Jézus elmond, arról, hogy az Isten igaz, hogy Isten felkínálta a megmenekülés lehetőségét nem csak Noénak, hanem az akkori nemzedéknek, és az emberek döntöttek úgy, hogy nem kell. Valószínűleg ezt mondta el az Úr. Ti döntöttetek. Ti döntöttetek. Noé megmenekült. Ti ezt nem láthattátok már innen. De Noé megmenekült nyolcad magával, mert hitt az Isten szavának, és mert elfogadta, hogy van megváltás, van megmentő. És erre a megmentésre utal, hogy mondja Péter maga a kerességben, a víz is, ott az özönvíz vizével hasonlítja össze, amely fenntartotta, megmentette úgymond fizikai értelemben a bárkát, a keresség pedig Isten szeretet szövetségének jele, Krisztus vérének szimbóluma az is, és utal arra, hogy megmentő készült, megmentő jött el erre a világra. Higgy benne, és megmenekülsz. És Krisztus nem nyugszik békében, nagy szombaton, hanem lélekben elmegy ezekhez a lelkekhez, és elmondja nekik, hogy igen, Isten bűngyűlölő, de megmentést készítő Isten. Az Úr igaz, igazságos voltát hirdeti meg, és Noé hitére utal, hogy hit által megmenekült. Az 1 Korintus 6.11-et hadd idézzem nektek. Itt a következőt írja Pál apostol. Megmosattatok, megszentelődtetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és a mi Istenünk lelke által, vagyis az Isten igazzá nyilvánítja, aki Krisztusban hisz. Nem másra van szükség, hanem erre. A Róma 3.26-ban is hasonlót ír, Isten türelmében cselekedte, amit cselekedett, e mostani időben pedig megmutatja igazságát, mert ő igaz, és igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz. Ez történt meg jó előre Noé és családjával, bár ők még az Úr Jézus személyesen nem ismerhették, de elhitték, hogy lesz megmentő, akit az Isten készít. István király pedig erről a Jézus Krisztusról hallott. És ez a Jézus Krisztus ragadta meg a szívét, és elhitte, hogyha a bizalmát beléveti, akkor van bocsánat, akkor van örök élet. És erre az Istenre van szüksége a magyarságnak, és az a küldetése, hogy Istenhez vezérelje a népét. Fennmaradt 1080 körülből egy legenda, ami már Szent István életét foglalja össze, így emlékezik meg, idézem, Koppány minden jónak ellensége, irítséggel és gonoszsággal teljes ördög, hogy Krisztus apródjának szent szándékát szétzilálja, belháborút támasztott. Az ő sugallatára a pogány nép vonakodott nyakát a keresztjén hit igájába hajtani. Érdekes, kicsit középkori megfogalmazás, de akkor ez egyáltalán nem volt sem riasztó, sem helytelen. De amit kiemelnék belőle, hogy így fogalmaz az egykori krónikás, egyrészt, hogy Istvánt Krisztus apródjának nevezi, mert valószínűleg a király is így beszélt önmagáról. Az apród az pedig tulajdonképpen szolga, kiskatona, kiszolgáló katonai személyzet, aki mint csicskás ott áll rendelkezésre a parancsnoknak, vagy egyszerűen egy tisztnek. És István így tekintett magára, pedig akkor már király volt. Nem is kicsi nemzetnek és kis területnek a királyait Európa szívében. Ő Krisztus apródja volt, És így ír ez a krónikás, hogy bezzeg Koppány, aki szerette volna a pogánságot is visszahozni, mert ő nem hódolt meg Jézus előtt, hogy Krisztus apródjának szent szándékát szétzilálja, belháborút támasztott. Mi volt Krisztus apródjának szent szándéka? Hogy a magyarokat Istenhez vezesse. Hogy Istenhez vezérelje. Ahogy az ő ura tette Péterékkel, Pálékkal, a korabeli zsidóságból lett első gyülekezettel, aztán a római birodalomban megalakuló gyülekezetek tagjaival, úgy tette az apród is, a nagy és dicsőséges Szent István király. Az volt a szent szándéka, hogy Istenhez vezesse őseinket. És amikor ez ellen valaki lázadt, mint például Koppány vezér, akkor annak hadat üzent. És német és bajor segítséggel végül is leveri a trón követelőt, és hát ilyen volt a kor szokása, ne botránkozzatok meg, bár ezt német történész vitatja, de azért elmondom, hogy talán négy felé vágatták az egykori Somogyország törzs főnökét, törzsi vezetőjét, Koppányt, és elküldték négy fontos kiemelkedő várba, és kifüggesztették a darabokat, hogy lássa mindenki. Amikor a hitről van szó, a király nem viccel. Amikor az üdvösség a tét, akkor István király nem kesztyűs kézzel foglalkozik az ellenségeivel. Mondom, ne botránkozzatok meg, ma ez nagyon riasztó és véres. Ha valóban így történt, inkább csak a szándékot, a szent szándékot lássuk meg, amit ez a krónikás ilyen szépen megfogalmaz. Krisztus apródjának szent szándéka, amit Koppány szét akar zilálni, hogy a magyar Istenhez legyen vezetve, hogy Istenhez vezéreltessünk. És testvérek, ennek az igének ez a imperatívusza, a felszólító módja, hogy nem szűnt meg ez a küldetés. És ha még komolyan szeretnénk egy kicsit is venni, hogy István örökösei vagyunk, már pedig állami értelemben mindenképpen azok vagyunk, de ha lelkileg is az örökösei vagyunk, akkor nem adhatjuk fel ezt a küldetést, ami ott égett a szívében, hogy Istenhez vezetni a magyarokat, és megmenteni attól, aki vissza akar vinni mindenféle sámánizmusba és pogány sokistenhívő vallásba. Igen, megragadta az evangélium a mi királyunkat, bár megragadna minket is. És eszembe jutott az az erdélyi kollega, most nem részletezem jobban, mert már egyszer elmeséltem a történetét. Az a lényeg, hogy ő olyan vidéken nőtt föl, hogy igazából felnőttként tanult meg románul. Aztán úgy adta az élet, inkább Isten így vezette, hogy egy abszolút román többségű vidékre került, mint magyar református lelkész. És mit ad Isten? Elkezdett prédikálni, illetve temetéseken nyilván románul is prédikált, nem csak magyarul, és felfigyeltek rá románok. És meghívták, és ebből egy sorozat lett. És ide is, oda is, amoda is hívták evangelizálni. A román protestánsok, a magyar református lelkész. Egyébként ez olyan, mint a fehér holló. De van ilyen, és ez úgy megragadta a szívemet, amikor egyszer elmesélte őtőle magától, hallottam, hogy tudjátok, egyszer véletlenül hallottam két román beszélgetését, amint az evangelizációs szolgálat után egymás között beszélgettek románul, és hogy ezt mondta az egyik román a másiknak, hogy de nem értem. Mit töri magát értünk ez a magyar pap? Ez annyira jó mondat. Szeretném, ha egyszer valaki elmondaná rólam is, de ezt most csak viccesen mondom. Hogy törte magát böszörményért, meg azért, ahol éppen szolgált, hogy az Istenhez vezéreljünk embereket. István törte magát. Királyként. Én csak egyszerű lelkészként. Ez a kollega meg erdélyi magyar lelkészként. És mi? Értsétek jól, meg helyettesítsétek be a saját életetekbe, hogy ott van-e ez a buzgóság, ez a tűz, hogy törjük magunkat a másik megmeneküléséért, a másik üdvösségéért, azért, hogy még az ellenségem is bűnbocsánatot kapjon az Isten szeretetéből, hogy örök élete legyen azoknak is, akik egyáltalán nem érdemlik földi kategóriák szerint, emberi mérték szerint, hogy ki, aki körülöttem él, megismerje a megváltó Úr Jézus Krisztust, és elnyerje bűnei bocsánatát és az örök életet. És olyan jó, hogy úrvacsorára készülhetünk, mert itt most a padban, mielőtt kijövünk az úrasztalához, megvallhatjuk mulasztásainkat, elmondhatjuk, hogy mennyi mindent elmulasztottunk, elhalasztottunk, hogy mennyire nem égett a szívünkben ez a tűz, ami ott égett első királyunk szívében. És hiszem, hogy Isten meghallgatja ezt az imát, elfogadja a mi megtérésünket, és így lehetünk István utódai, mert az a küldetés, amit ő kapott, 1000 éve érvényben van. István igazi emléke az, hogy vezessük a magyart az élő Istenhez. Így legyen. Amen. Énekszóban feleljünk először az igére, testvérek, és énekeljük a 486. dicséretünk 5. versét. 486. dicséret 5. versszakát. Remélem jól mondom, igen, 486, csak rossz helyen keresem. Megvan. 5. versszak. Élő kútfő szent háromság, téged áldunk, legfőbb jóság.
Fő szent háromság, téged áldunk, legfőbb jóság. Kérünk a kereszt győzelmét, közöljed vélünk érdemét.
Így helyünkön imádkozzunk. Megváltó Úrunk, Úr Jézus Krisztus, köszönjük a Te egész küldetésedet, életedet, amely összefoglalható ebben a péteri mondatban. Azért jöttél, azért szenvedtél, mint igaz a nem igazakért, hogy minket Istenhez vezess. Köszönjük, hogy már hívtál. Köszönjük, hogy már vallhatjuk. Hiszünk benned. Kérünk, újítsd meg ezt a hitet, és újítsd meg bennünk ezt a buzgalmat, ezt a küldetéstudatot, hogy mások felé is ezzel tartozunk, ahogy István megérezte, hogy az egész népéért, nemzetéért felelős, mi sokkal kisebb körökért, de annál nagyobb komolysággal felelősséget hordozunk előtted, hiszen a te lelked és a te igéd ma is munkálkodik, a hit ma is hallásból van, és a hallás Isten igéje által. A Szentlélek ugyanaz, aki volt, és a lélek tanítja meg a szánkat a szólásra, hogy bizonyságot tegyünk rólad, az igazról, aki meghaltál a nem igazakért, értünk magyarokért, magyarokért is. Urunk, köszönjük, hogy buzdítasz, köszönjük, hogy magadhoz vonsz, és így adunk hálát történelmünkért, a keresztény múltért, minden hibájával, nyomorúságával és mulasztásával együtt, és adunk hálát, hogy ma is egy olyan országban élhetünk, ahol szabad rólad beszélni, hozzád hívogatni, téged bemutatni gyerekeknek és felnőtteknek, keresztelni gyerekeket és felnőtteket egyaránt, és hirdetni, hogy jó az Úr és örökké való az ő irgalma. Kérünk, édesatyánk Jézusért, küldj el minket, és áld meg a mi küldetésünket. Itt ebben a gyülekezetben, aztán ebben a városban, ebben az országban, a magyar nemzetben, a Kárpát-medencében, és szerte bárhol járunk esetleg a szabadság alatt is, hadd tegyünk bizonyságot rólad, Úr Jézus Krisztus, hogy meghaltál a mi bűneinkért, és feltámadtál, hogy mi megigazulhassunk, hogy minket Isten igazán nyilváníthasson, pedig nem érdemeljük. Áldunk, magasztalunk és dicsőítünk és kérünk, te szaporítsd meg a kenyeret is újra és újra az asztalunkon, te gyógyítsd meg mindenféle betegségünket, te válts meg irgalmasan a koporsótól, amit csak lehet, ami küldetést bízol ránk, és te adj új utat a lábunk elé, a hitnek, a szeretetnek, a józanságnak útját, hogy hirdessük a te nagy nevedet minden nemzedéknek. Kérünk, áldj meg, tarts meg, és
maradj velünk a te nagy nevedért. Amen. Egy rövid csöndben kiki saját imádságával forduljon az Úrhoz. Amen. Együtt imádkozzuk el felállva az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon velünk most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és röviden a hirdetéseket hadd osszam meg még veletek. Vasárnaponként 9:30-tól ima közösségre várjuk a testvéreket, amikor az alkalomért, a gyülekezetért járunk közben. Ma az úrvacsorai közösségbe várjuk azokat, akik erre felkészítették a szívüket, lelküket. Hálát adunk az új kenyérért, illetve a magyar államalapításért. Ma 15 órától városi ünnepi, ökumenikus istentisztelet lesz a helyi római katolikus templomban, erre is hívogatunk szeretettel. Pénteken 14 órától egy takarító akciót szeretnénk meghirdetni, lehet akár ez a címe, hogy varázsoljuk tisztává a templomunkat. A lényeg az, hogy aki el tudna jönni, nagy örömmel veszük, tehát pénteken 14 órától segítőkész kezekre volna szükség, hogy egy átfogó templom takarítás történhessen meg. Augusztus 30-át is hirdetem, amikor este 18 órától orgona koncert lesz a templomunkban. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem orgona tanszak mesterkurzusának hallgatói, illetve tanárai előadásával. A belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Tehát augusztus 30-án 18 órától. És miután úrvacsorára készülünk, azt is hadd említsem örömmel, hogy volt olyan testvérünk, aki pünköskor nem tudott itt lenni még, mert akkor olyan elfoglaltsága volt, de eljött most közénk, így külön köszöntjük Török Attilát és kedves családját, aki most fog először úrvacsorát venni. Nem fogjuk külön kihívni most őt, de ő is beáll a sorba, és ezentúl felnőtt úrvacsorázó református egyháztagként tekinthetünk rá. Isten áldja meg az életét és szeretteit. Heti alkalmunkról röviden, szerdán 4-kor biblióra lesz a középkertben, csütörtökön este 6-kor hit és élet biblióra az ifi teremben, pénteken említettem ezt a templomtakarítást 2 órától, szombaton ifi 5-től az ifi teremben, és jövő vasárnap pedig, erről már biztos hallottak a testvérek, Kertész Andrea intézményvezető testvérünk máshol Hajdú Szoboszlón folytatja hasonló munkáját, mint itt végzett, elköszönünk tőle, tehát jövő vasárnap a délelőtti istentisztelet keretében. Köszöntjük a születés- és névnapos testvéreinket, így az Istvánokat, István, Sámuel, Hajna, Menyhért, Mirjám, Bence, Szidónia, Bertalan, Jonatán, Lajos, Patrícia, Izsó, Tália. Isten áldja és tartsa meg őket az ő szeretetében. Ma is köszönjük a testvérek elmúlt heti persely és egyéb adományait, az Úr adja vissza sokszorosát mindenkinek, ahogy az ige tanít, a jótékonyságról és az adakozásról el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Most pedig az úrvacsorai közösségre készülünk a 352. dicséretünk 3 verszakával. 352, ez a régiben 436-os, tehát 352 első 3 verse, örülj szívem, vígadj lelkem.